9 óra 45 perc van, itt van velünk a stúdióban Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Szia, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A hírekben is folyamatosan mondtuk azt, amire már nagyon vártak sokan, például az ukrán elnök is azt mondta, hogy történelmi pillanat lehet, hogyha Ukrajnának megszavazzák az uniós tagjelölti státuszt. A történelmi pillanat súlyát érezhetjük most ebben a döntésben, szerinted is?
Hát, hogy finoman fogalmazok, ez a politikai szédelgésnek a klasszikus esete, amit most zajlik Ukrajnával, Moldovával és Grúziával kapcsolatban. Nyilván Törökországgal is elkezdték a csatlakozási tárgyalásokat.
Törökország is megkapta ezt a tagjelölti státuszt?
Törökországgal már 1999 óta zajlanak a csatlakozási tárgyalások. Mindössze csak néhány feltételt kell teljesíteni. Az úgynevezett koppenhágai kritériumokat kell teljesíteni a tagjelölt államoknak ahhoz, hogy előrébb jussanak, közelebb juthassanak az unióhoz, akkor mondanám ezeket a kritériumokat. Uh-huh. És még egyszer a török példát, hogyha közben a fejünkben tartanánk. Az egyik ugye a demokrácia, jogállam, kisebbségi jogoknak a tiszteletben tartása, piacgazdaság és uniós jogharmonizáció. Most ha ehhez azt vesszük, hogy a most megszavazott, tagjelöltnek szavazott országok milyen eséllyel kerülhetnek be a 27-es közösségbe, szerintem nagyjából ez a jelenlegi állás szerint ez nulla. Uh-huh. Tehát ez egy politikai kijelentés, ahogy Macron elnök is fogalmazott, ez egy politikai nyilatkozat volt. Hogyha megnézzük a gazdasági mutatókat, akkor ezek az országok még az unió legszegényebb országától, Bulgáriától is erősen le vannak szakadva.
Akkor ez abszolút csak egy ilyen politikai nyilatkozat, hogy az Európai Unió szimbolikusan mutatja, hogy Ukrajna mellett van, az ukrán felzárkózás mellett van, de hogy akkor itt, hogyha török példára is visszagondolunk, jó, hogy mondtad, akkor itt nem, hogy jövőre nem lesz uniós ukrán csatlakozás, hanem még 10 év múlva sem annyira valószínű.
Szóval itt dátumokról beszélni, aztán meg végképp felelőtlenség lenne. Nézzük inkább akkor a számokat, mert az sokkal inkább elárulja, hogy mennyire távol állnak ezek az országok attól, hogy az unióban
mind a három, Moldova, Grúzia, Ukrajna.
Grúzia ugye nem kapott tagjelölti státus, de Grúziával is már nem is tudom, több mint 10 éve mennek a tárgyalások, és a grúzok egy jó része abban a hitben van, hogy ők egy szép napon fognak csatlakozni az unióhoz. Mindössze csak annyit kéne csinálni, rá kéne tekinteni a térképre, hogy ők valójában merre is vannak, és van egy 720 vagy 730 kilométeres határszakaszuk Oroszországgal. Ezen kívül van egy tucatnyi lerendezetlen belső ügyük, határ problémák, Dél-Osszétia kérdése, Abházia kérdése. 2008-ban Grúziában még háború dúlt, ugye az orosz-grúz háború, tehát ők is nagyon távol állnak, bár ők még a tagi jelöltségtől is távol állnak. De akkor nézzük a számokat, hogyha az uniós átlagot 100-nak vesszük, tehát 100%-nak vesszük, akkor tulajdonképpen Bulgária 60%-on áll, csak hogy nagyjából el tudjuk helyezni, Magyarország olyan 75-76%, és akkor ez nem reál GDP tekintetében, hanem a vásárlóerő paritáson számol GDP tekintetében, ami sokkal jobb egyébként a tagjelöltek számára. Most, hogyha Albániát nézzük, akkor Albánia körülbelül az uniós átlagnak az 1/3-ra jön ki, a vásárlóerőparitáson számítva, és nagyjából az ukrán helyzet most ehhez van közel. Ugye Ukrajnában olyan 14 ezer dollárra vehető az éves GDP, legalábbis hát ez volt tavaly a vásárlóerőparitáson számolva. Ez az uniós átlagnak körülbelül a 40%-ára sem jön ki, és ugye ez a GDP fog az IMF előrejelzése szerint idén 35%-kal csökkenni. Tehát tulajdonképpen hát esélytelen az egész. Uh-huh. Grúziában 15.700 dollár, tehát szintén a felét sem éri el az uniós átlagnak. Ez a vásárlóerőparitáson vett GDP. Moldovának pedig még ennél is rosszabb a mutatója, 13.500 dollárral. Hát Moldova egy kifejezetten Grúzia is főleg az agráriumra építő, nagyon hát fejletlen volt szovjet tagköztársaságok, és mindegyikre az jellemző, hogy azért vannak erős belső feszültségek Moldovában is, és Grúziában is, Ukrajna jelenleg tehát háború dúl az országban. Na most nyilván ez egy politikai kinyilatkoztatás, ami tegnap történt, de azért érdemes megnézni azt, hogy az unió ebből az egészből hogyan fog a végén majd kijönni.
Igen, még mindig azon kattogok, amiket a hírekben mondtunk egyébként, és itt beszéltük is az interjú előtt, hogy az Európai Unió ugye a nagyon magas energiárak miatt többet fizetett Oroszországnak, mint amennyit Ukrajnának különböző akár katonai felszerelések értékét tekintve, úgyhogy ez egészen megdöbbentő, 7 éves csúcson van eközben a rubel, és én nem olyan rég itt a műsorban úgy fogalmaztam, hogy ez számomra azt jelenti, hogy ami sem nagyon szomorú itt Európai Uniós tagállam állampolgáraként látni, hogy teljesen úgy tűnik, hogy lábon lőtte magát az unió a szankciókkal. Sajnos ezt úgy tűnik, hogy ezt kell lassan kijelentenünk.
Hát igen, ez a tegnapi kijelentés a tagjelöltségről, tehát Ukrajna tagjelöltsége, ez épp annyira bizarr, mint ez az egész szankciókkal kialakult helyzet, hogy 110 és 120 dollár között mozog az olajára, a gázára 3-4-szeresére ment fel, fogalmuk nincsen jelen pillanatban az uniós vezetőknek valójában, hogy honnan lesz térre gáz. A cseppfolyósított gáznak a fogadó képessége Európában még mindig nagyon limitált, tehát kikötőket kellene építeni. A tankerek, nagyon kevés nemzetközi tanker van a jelenlegi helyzetben. A tankereknek a szállítási ára nagyon magas. Tehát ezek úgy tűnik, mint hogy az egészet nem gondolták volna végig, és úgy mentünk bele ezekbe a szankciókba, hogy mint hogyha annak idején ugye szokták mondani, hogy ilyen hatástanulmányt kellett volna végezni előtte. Hát egyszerűen nem látom, hogy ezek, lett egy, kialakult belőle egy hatalmas inflációs válság, amire 40 éve nem volt példa az Európai Unióban, tehát Európában, illetve az Egyesült Államokban sem, és minden más dominószerűen ebből következik. A kamatemelések, ami hitelszűkét jelentenek, ha hitelszűke, akkor ez a beruházásokat visszafogja, a beruházásokat visszafogják, akkor a fogyasztásokat is visszafogják. A fogyasztások visszafogása a cégekre van kifejezetten rossz hatással. Szóval az egész...
És ugye elközben az a baj, hogy Oroszországot nem hátráltatják meg semmiféleképpen a háborúban ezek az intézkedések. Ugye most olvashattuk, hogy Szeverodonyecket is fel kellett adniuk az ukránoknak, szóval, hogy ezt nehéz megítélni, nyilván lehetne mondani, hogy szankciók nélkül lehet, hogy Oroszország már Kijevnél járna, ez csak egy feltételezés, de hogy úgy tűnik, hogy azért nem vonultak vissza az oroszok a szankciók hatására.
Hát az orosz gazdaságnak okozott ez nagyon jelentős gazdasági problémát, főleg a SWIFT rendszerről való lekapcsolás, uh-huh. Az energia embargó átmenetileg fog az oroszoknak negatívan érinteni. Költségvetési szempontból baromi jól járnak, mert ugye fölemelkedtek az árak, úgyhogy a pénzüknél vannak, kiépítik Kína felé a további szállítási útvonalakat, és Kína felé, India felé mennek a szállítmányok. Úgyhogy lesz Oroszországban idén egy nagyon markáns recesszió, kb. 10%-os, tehát van ennek a szankciónak kára Oroszország felé, de hogyha az európai károkat megnézzük, akkor összesítve és az egészet kumulatív nézve, és a jövőre is nézve, hogy ez hosszú távon milyen negatív hatással fog járni, akkor valószínűleg az Európai Unió ebből most sokkal rosszabbul fog kijönni, pontosan azért, mert az infláció egy ilyen válsághelyzetet alakít ki magának, és ezt már a korábbi olajválságok idején is láthattuk, hogy azért ezt nagyon nehéz hamar rendezni.
Emlékszem, nagyjából másfél hónapja beszélgetünk itt a stúdióban Ukrajna háború utáni újjáépítéséről. Az, hogy most Ukrajna megkapta ezt a tagjelölti státuszt, szerinted úgymond morálisan kötelezi-e az Uniót jobban arra, hogy erőteljesen részt vegyen majd ebben az ukrán újjáépítésben?
Igen, hogyha megnézzük az eddigi tagjelöltségeket, ugye emlékszünk, Magyarország is annak idején az úgynevezett FAR programból, tehát a lengyelekkel együtt kaptunk ilyen előcsatlakozási pénzeket. Tehát valóban, hogyha ezt az Unió komolyan gondolja, hogy majd hogyha a háború lezártával, Ukrajnával elkezdené a csatlakozási tárgyalásokat, nem nézve a koppenhágai kritériumokat, vagy pedig majd azt fogja mondani, hogy majd abban a pillanatban, amikor a koppenhágai kritériumokat teljesíti Ukrajna.
Vagy hogy segít ahhoz Ukrajnában, hogy teljesítse a koppenhágait, vagy it's up to Ukrajna, hogy akkor, vagy szóval, Ukrajnán múlik csak,
tehát,
igen.
Hogy először kéne ugye a koppenhágai kritériumokat először le kéne zárni a háborút, aminek igen. Ugye egyelőre nem látjuk a végét, utána a koppenhágai kritériumokat kéne teljesíteni, és utána valamilyen szinten föl kéne gazdaságilag zárkozni. De hogyha a jelenlegi állapot, ami eléggé aggasztó, ugye a ma reggeli hírek szerint, ugye most már az oroszok Odessa, tehát a következő pont az Odessa lehet, és hogyha Odessa orosz kézre kerül, ne adj Isten, akkor tényleg az ukránok tengeri kijárat nélkül maradnak, ebbe jobb bele se gondolni. Tehát akkor gyakorlatilag egy tenger nélküli ország megmarad, vagy szóval, hogy ebbe jobb bele se gondolni, hogy mi lehet ennek a vége. Nyilván akkor az előcsatlakozási alapokkal lehet Ukrajnát segíteni, tehát valóban ennek ennyi haszna van, de tulajdonképpen ez enélkül is megtörtént, és a Világbank, a Nemzetközi Valuta Alap is segítette Ukrajnát, tehát ehhez tagjelölti státusra nem volt eddig se szükség.
Meg nekem még mindig nem fér egyébként az a fejembe, hogy ha Ukrajnának gyakorlatilag az egész keleti része orosz fennhatóság alatt lesz, de azt Oroszországon kívül senki nem fogja elismerni orosz területként, akkor ott az Unió mondjuk milyen mozgástérrel rendelkezhet újjáépítés szempontjából, vagy akkor az csak az oroszok feladata lesz. Ezt én nem tudom.
Nagyon érdekes, hogy aztán pont egy héttel ezelőtt volt hír, hogy Vlagyimir Putyin elnök kijelentett, hogy felül aztán nyugodtan csatlakozhat Ukrajna.
Igen.
Az Unióhoz. Tehát Ukrajna. Ők is tudják, hogy ebből rövid, sőt középtávon se lesz semmi. Tehát nyugodtan mondhatta, hogy nyugodtan. Az Unió egy békés szervezet, ugye Nobel békedélyet is kapott, ugye? Úgyhogy Vlagyimir Putyin mondta, hogy felőle aztán nyugodtan csatlakozhatnak. Tehát nem ez lesz itt a fő kérdés nyilvánvaló, és a háborúhoz ennek meg tényleg semmi köze nincsen. Viszont, hogyha Moldovát és Grúziát nézzük, akkor Moldova egy 4 milliós kicsi ország, tengeri kijárat nélkül, nagyon fejletlen gazdasággal, nagyon sok belső problémával. Grúzia egy 3,7 milliós lakosságú, rengeteg külső és belső feszültséggel terhelt ország. Hát most akkor ezeket szeretnénk importálni? Sztálin szülővárosával, Górival együtt.
Érdekes kérdések, köszönöm, hogy beszéltünk róla, és még folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével a híreket követően.